kegyelem néked és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, a 15. fejezetből a 22. verstől a 35-ig az igét.
Akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válaszolnak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiókiába. Mégpedig Judást, akit Barsabásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között. Ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, akik testvéreitek, az antiókiai, szíriai és cilíciai pogányszármazású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feltolták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyességre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat választunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásokkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők tudtatokra adják ugyanazt élőszóban. Mert a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, hogy ne tegyünk több terhet rátok annál, ami föltétlenül szükséges. Hogy tartózkodjátok a bálványáshozatikustól, a vértől, a meggyulladt állattól és a parányisámtól. Ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek. Legyetek egészségben. Ők tehát, miután útnak indították őket, le is mentek Antiókiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak, Judás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Azután ott időztek még egy darabig, majd békességgel elbocsátották őket a testvérek azokhoz, akik küldték őket. De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Pál és Barnabás pedig Antiókiában tartózkodott többekkel együtt, tanítva és hirdetve az Úr igéjét.
Hallottuk akkor a teljes eményekről a beszámoló véletlen elcsendesett imádkozás.
Kegyelmes, mindenható Atyám, drága Teremtő! Magasztalunk, hogy egyedül igaz, mindenek fölött csodálatos Teremtő Istenünk vagy. Jöttünk ma is hozzád, ki az újonnan születő hit első rendületével, ki régtől tartó hűséges odaadással, ki sokakszor is elvitangolt tékozló fiúként megtérve. Köszönöm az újra és újra érzett sürgető szomjúságot áldott igényán. Köszönöm, hogy hívsz, elvársz, elfogadsz és be is fogadsz a tiéd közé mindnyájunkat, ha hittel keressük akaratodat. Hálás vagyok, hogy mindannyiunknak van feladata a te tervedben. A te néped egy tagja sem marad munka nélkül, ha odaszállja magát az evangélium hirdetésére. Köszönöm, hogy részesen lehetünk ennek a legszentebb feladatnak. Mindenki a tőle kapott tehetsége szerint. Bocsásd meg, ha a tudás, ügyességet szorgalmat csak a magunk hasznára kamatoztatjuk. Ha a tőled ingyen kapott kegyelmi ajándékainkat elherdáljuk, veszni hagyjuk. Az, hogy megtaláljuk ki a maga dolgát, hogy azt tegyük, amire te elhívtál bennünket. Adj értő szíveket, hűséget, bölcsességet, vértesz fel minket azzal az erővel, amit csak a Szentlélek adhat, hogy szolgálhassunk becsülettel és igaz örömmel. Tartsd mindig ébren a hitet és a remény szívünkben, hogy a rendelt időben eljön a te országod, és mi megmaradhatunk azon a keskeny úton, ami oda vezet. Amen.
A 235. 235. dicséret első 4 versét énekeljük. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Thank you. korintusbeliekhez írott levele, 4. fejezet, 9. versétől a 16-ig. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagy valóságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ragasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságainak megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Szeretett testvérek, a felolvasott bibliai szakaszban, a Cselekedetek könyvében egy olyan mondattal találkozhattunk, amely nem csupán közel 2000 évvel ezelőtt, hanem sajnos azóta is többször igaz. Nevezetesen egyesek megzavarták tanításukkal az antiókiai gyülekezetet. Megzavarták tanításukkal a gyülekezetet. Nevezetesen ott akkor Jeruzsálemből érkezett zsidó származású keresztények egy csoportja arról kezdett beszélni, hogy csak akkor fogtok üdvözülni, ha körülmetélkedtek. És zavar keletkezett, viszály támadt az antiókiai gyülekezetben. Nem értették, nem tudták, hogy akkor most hol az igazság? Akkor most mit tegyenek? Az egyház története már megmutatta, hogy ez nem csak ott akkor Antiókiában, hanem ehhez hasonló sokszor máshol újra és újra bekövetkezett, és éppen ezért sajnos mondhatjuk, nem kell meglepődni, be is fog következni. Álltak már elő, napjainkban is jönnek, és holnap után is fognak jönni olyan emberek, akik Pál apostollal szólva, amikor az efézusi némektől elbúcsúzik, fonált dolgokat tanítanak. Az antiókiai gyülekezetben vita viszály támadt. Ez egy természetes következménye annak, amikor a bibliai tanításba belekerül téves hangsúly, vagy egyenesen igeellenes gondolat is. Mit tehetünk, hogy a tanítás ilyen s olyan szelében ne hányódjunk jobbra és balra? Hogyan tájékozódhatunk? Figyeljük meg, elemezzük egy kicsit, hogy mit tettek ebben a helyzetben az antiókiai keresztények, és hogyan cselekedett ebben a helyzetben a jeruzsálemi gyülekezet. Mit lehet tenni akkor, amikor egyesek megzavarják mások hitét, igeismeretét, kegyességét? Hogyan lehet tájékozódni akkor, amikor nem érezzük, vagy nem tudjuk egész pontosan, de mégis sejtjük, hogy sok minden rendben van, de valami még sincs rendben. Valami mégis sántít abból, vagy abban, amit valakit mondanak. Először is észre kell vennünk, hogy a jeruzsálemi gyülekezetben az apostolok, a vének mindenkit meghallgattak. Pál, Barnabást, akik beszámoltak az antiókiai eseményekről, az ottani gyülekezetről, beszámoltak a pogány misszióról,
aztán hogyan tájékozódtak? Keresték az igei kontrollt, vagyis a közösségi megbeszélésben keresték az igei kontrollt, mert az mindeneknél fontosabb. Mit láthatunk itt? Jakab, amikor megszólal, hivatkozik arra, így jegyzi fel ezt Lukács a Cselekedetek 15 már olvasott szakaszában. Atyám fiai férfiak, Simon, mármint Péter, elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait, és felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Jakab Amos prófétára hivatkozik, vagyis az akkori gyülekezet számára az írásra hivatkozik. Igen, mindig minden tanítást a Szentírás egészén kell megvizsgálnunk. Bármilyen hangzatos is, bármilyen szép is, és bármennyire egy mondatot esetleg lehet hozzákeresni, az egész írás alapján kell megvizsgálni. Azután látjuk azt is, hogy a apostolok, a vének, a jeruzsálemi gyülekezet közössége a fölmerült kérdésben, a fölmerült problémában, amikor tájékozódni próbálnak, a lélek aktuális munkájának a felismerése és elismerése. Ezt is megteszik. Felismerni, nevezetesen, hogy az Isten hogyan cselekedett a nem Ábrahám fiai között, a pogányok között. Fölismerni és elismerni, hogy ez is az Isten lelkének munkája, ráadásul egybevág a próféták által adott korábbi isteni kijelentéssel. Azután a jézusi szeretet rendje szerint járnak el. Mert lehet egy tanítás hangzatos, még egy-két bibliai mondatot is lehet hozzáidézni, de ha nem felel meg a jézusi szeretetnek, akkor tovább kell vizsgálódni. A jézusi szeretet szerint jártak el, tudni, amikor majd a levelet írják, amikor a választ megadják, abban ott van, hogy ne terheljünk titeket fejje. Ne rakjunk rátok több olyan terhet. Ráadásul olyan terhet, amit mi se tudtunk elviselni. Nevezetesen, hogy tartsátok meg a törvényt, és akkor fogtok üdvözülni. Nem tudjuk megtartani a törvényt. A törvény nem ezért adatott. Ha mi se tudtuk elviselni, akkor ne terheljük már szeretetlenül rá. Na, ti aztán tartsátok meg, mert majd akkor, vagy csak akkor fogtok üdvözülni. Nem akarunk titeket feljebb terhelni, mi sem tudtuk elhordozni. Akkor rátok se rakjunk olyan terhet. Aztán hogyan tájékozódtak? Úgy, hogy egységes mérce szerint próbáltak cselekedni. Nem úgy, hogy ti csak hadd cipeljétek, még jól megrend szabályozunk titeket, még adunk 25 vallásos szabályt, amit mi ugyan nem tartunk meg, és magunkra vonatkoztatva nem tartjuk kötelezőnek. Egységes mércével próbálnak mérni. És így érkeznek el oda, amit leírnak majd abban a rövid kis levélben, amit elküldenek az antiókiai gyülekezetnek, a Szentlélek jónak látta, és vele mi is jónak látta. Így lehet eljutni oda, hogy fölismerheti a közösség az Isten aktuális akaratát egy-egy helyzetben. És így igaz lesz az, amit az Efézusi levélből olvastunk, hogy az ő, tudnélik a Krisztus hatására, aki a fej, aki az egyház, a test feje, egybeilleszkednek a tagok, és össze vannak fogva a tagok, hogy majd épülje a szeretetben a közösség. A tájékozódásban tehát fontos a bibliai példákat tanulmányoznunk, hogy el tudjunk igazodni, és ne hányódjunk az ilyen-s olyan tanítás különböző szemében. Aztán másodszor észre kell vennünk, hogy miután fölismerték az Isten időszerű akaratát ebben az egyébként akkor nem könnyű kérdésben, akkor a feladatokat is megfogalmazták, szétosztották a feladatokat, felhatalmaztak embereket bizonyos feladatok, szolgálatok elvégzésére. Viszály feszültség keletkezett Antiochiában. Megszületik a teológiai válasz, az Isten időszerű akaratát fölismerve ezt megfogalmazzák, de azután a gyakorlatban ezt végre kell hajtani. A gyakorlatban úgymond apró pénzre kell váltani. Nos, mit láthatunk? Mindkét gyülekezet részéről nagyon egybecsengően. Először is azt, hogy amikor Antiókiába zavar támadt, mert némelyek előálltak, hogy először legyetek zsidóvá pogányok, körülmetélkedés, és majd utána, ha hisztek a Krisztusba. Nos, ebben a kérdésben, amikor ott Viszály zavar támadt, bár Pálék sokat küzdöttek a helyes tanításért, de mégis feszültség volt, akkor az antiókiai gyülekezet Pál és munkatársát elküldi az apostolokhoz vénekhez. Vagyis miről van szó? Megbízzák őket. Menjetek el. Egy küldöttséget küldenek. A közösség cselekszik, felhatalmaz néhány tagot, menjetek el, tanácskozzatok, konzultáljatok az ottani testvérekkel, hogy legyen megoldása, Isten szerint való megoldása most nálunk zavaros helyzetnek. Így megy el Pál és munkatársa. Nem pedig arról van szó, hogy és Antiókiában némelyek kapták magukat, senki nem tudott róla, és elrohantak, és mások véleményét begyűjtötték, aztán hazajöttek, és még nagyobb viszály lett a gyülekezetbe, mert mindenki mondta magáit. Hanem arról van szó, hogy a feladatot rábízzák néhány emberre. És megbízás alapján mennek el. Aztán észre kell vennünk azt is, majd a válaszlevélben, a jeruzsálemi gyülekezetből, az apostolok vének által küldött levélben, ott van ez a kicsi mondat, hogy igen, halljuk, hogy némelyek mit csináltak, így olvashattuk, mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk neki megbízást. Vagyis a jeruzsálemi gyülekezetből néhány zsidó keresztény lement, és elkezdte mondani a maga tanítását, nem azt, ami a jeruzsálemi gyülekezetben hangzott, és amit ott követtek, hanem a maga látását és gondolatát, és akkor az apostolok vének leírják, igen, halljuk szomorúan, hogy némelyek elmentek, pedig mi nem adtunk nekik megbízást. Nem volt felhatalmazásuk arra, hogy úgymond a jeruzsálemi gyülekezet álláspontját képviseljék. Aztán a feladatok felismerése, szétosztása és a felhatalmazás, hogy mennyire fontos, hogy épülhessen szeretetben egy gyülekezet, azt is látnunk kell, hogy nem csak az antiókiai gyülekezet választotta ki Pált és munkatársát és küldte el Jeruzsálembe, hogy menjetek és kérjetek segítséget, hanem a válasz is hasonlóképpen lesz. A jeruzsálemi gyülekezet, az apostolok és a vének szintén egy küldöttséget választanak ki, és úgy megy a válasz. Kiválasztják őket, férfiakat választottak ki, és elküldték Antiókiába. Nem pedig úgy, hogy majd gyorsan némelyek mobilon fölhívták, hogy figyelj, a részeredmény az, hogy a másik is mond valamit, szerintem az, hogy és ennél kezdve még nagyobb zavar lesz a gyülekezetben majd. Hanem, amikor fölismeri, hogy ebben a kérdésben mi az Isten akarata, akkor nagyon pontosan törekednek arra, hogy a jót jól juttassák el Antiókiába. Küldöttséget választanak és elküldik őket. Pált és munkatársát, és Júdást és Szílászt. Figyeljük meg, visszafelé egy nagyobb küldöttség megy. Vagyis nem csak azok, akiket Antiókiából küldtek, hanem mások is. Ez is igen fontos. Aztán a feladatok felismerése és szétosztása egy gyülekezet közösségében olyan értelemben is rendkívül fontos, hogy leírták, egy rövid kis levelet küldtek, de nem a római postával, mert akkor el lehet oda jutni, hogy az írás majd így vagy úgy értelmezik, a levelet ki hogy értelmezi, hanem elküldik ezzel a népesebb delegációval, hogy élő szóban is, részletesen is be tudjanak számolni, hogy és miképpen született meg a válasz. Mind a kettő rendkívül fontos. Az egyik az írás megvéd attól, hogy rossz emlékezet alapján pontatlanul adják meg a választ, viszont a küldöttség, a személyes kapcsolat pedig megvéd attól, hogy valami törvényeskedő betűhöz ragaszkodás, és azt ti hogy értelmezi majd, az szerint történjenek a dolgok, és megint zavar keletkezzen. A feladatok felismerése és szétosztása és a fölhatalmazás vonatkozásában rendkívül fontos az is egy közösségben, hogy hiteles embereket küldtek. Ezt így olvastuk ott, hogy akik az életüket kockáztatták az evangéliumért. Az apostolok a vének, amikor a választ küldik, akkor hiteles munkatársakat küldenek. Azokkal küldik el a választ. És észre kell vennünk, hogy akkor most hogy van a két dolog? Az önkéntesség, meg a meghatalmazás. Az az igazán jó, és az az Isten lelke szerint való, amikor az önkéntesség és a meghatalmazás találkozik. Talán még emlékszünk, vagy valahonnan már máshonnan, hanem a személyes gyermekkori emlékünk, de mindig akadnak, különösen kicsi korban, mindig akadnak gyerekek, óvodákban, alsó tagozatban, hogy még a kérdést föl se tették, de ő már jelentkezik. Még a feladatot el sem mondták, de ő már két kézzel jelentkezik. Fogalma sincs, miről lesz szó, de ő már vállalja, ő az önkéntes, ő az, aki. Ez egy gyülekezetet is megkísérthet. A keresztény embert is megkísértheti, a feladat még nincs is megfogalmazva, meghatalmazása nincsen, senki nem bízta meg, de ő már megy és intézkedik. Nem elég a jó szándék. Hányszor keletkezik átmeneti feszültség és zavar, amikor magunk akarunk megoldani valamit, és nincs hozzá ott, mert fontosabb kérdésekhez ott kell, hogy legyen egy meghatalmazás. Vagyis az önkéntességnek és a közösség által való meghatalmazásnak együtt kell járnia, hogy ez valóban építő is legyen. És ne utólag kelljen majd magyarázkodni és valahogy helyrehozni, az egyébként jó szándékú és nagyrészt még talán majdnem szerencsés cselekedetet vagy szavakat. Az Úristen nem azért adta az erőket, az energiákat, a képességeket nekünk, a gyülekezetnek, hogy a nem bölcs, a nem helyes lépéseket próbáljuk valahogy helyrehozni. Akkor mi marad az igazságért való cselekvésre? Mennyi idő és energia marad, ha nem győzzük helyrehozni a magunk, hogy írták az apostolok? Pedig mi nem adtunk meghatalmazást nekik. És most halljuk, hogy némelyek mégis elmentek a mi gyülekezetünkből hozzátok, és ott elkezdtek össze-vissza beszélni. A feladatok felismerése és szétosztása, a meghatalmazás nagyon fontos. Mert így lesz építő a szolgálat és a cselekvés. A meghatalmazás nélküli buzgóság gyakran okozott már kisebb-nagyobb zavart gyülekezetben, az egyház életében. Így érthetjük igazán Pál apostolt, amikor azt írja az egyik helyen, legyetek követői. Legyetek a mi követőinké. Micsoda? Igen, de azt írja Pál, amint mi a Krisztusé. Amint mi a Krisztusé. Nos, szeretett testvérek, nézzük meg ezt most másik oldalról. Hiszen, ha visszaemlékezünk a koncentrikus török rajzára, vagy ott van a kezünkbe, talán a kiállatoknál még mindig van belőle jó néhány példány, akkor a koncentrikus köröknél most meg egyel beljebb léptünk. A két ma felolvasott ige szakaszunk beszél a közösség vezetéséről, beszél a munkatársak kérdéséről. A múlt alkalommal már volt szó a közösséget vállalókról, a szolgálatokról, de a szolgálatokat is tudni kell szervezni, és a közösséget is vezetni kell. Nos, mi a vezetés feladata? Nézzük meg így, ebből a nézőpontból a felolvasott bibliai szakaszokat. Pál apostol így fogalmazta meg az Efézusi levélben, hogy Isten ugyan rendelt a gyülekezet életébe, az egyház életébe apostolokul némelyeket, profétákul, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. A szent nem az a bizonyos glóriás valami, vagy valaki. A szentírás szóhasználatában minden Krisztus követésére magát odaszentelő ember szentnek neveztetik. Tessék elolvasni az apostoli levelek bevezető néhány sorát. Ne zavarjuk meg magunkat az egyház történetben valamilyen kialakult szent kultusszal. Vagyis felkészíteni a szenteket, a Krisztus követésére életüket odaszentelt gyülekezeti tagokat a szolgálat végzésére. Azért rendelte a pásztorokat, a tanítókat, írja az apostol. És nem azért rendelte a pásztorokat, a tanítókat, hogy ők csináljanak mindent, és a gyülekezet pedig, mint ahogy a színházban ül, figyelmesen, aztán azon gondolkozik, hogy legközelebb eljövök-e még egyszer. Tetszett, nem tetszett. Tapsoljak, ne talán fütyüljek. Vagy nem mindig fütyülnéd, de majd utána nem jövök el még egyszer. Az ige arról beszél, hogy a gyülekezet vezetésének az a feladata, hogy a gyülekezet tagjai helyzetbe hozza, a szolgálat végzésére felkészítse. Nézzük meg, hogy ez a két ige szakasz ilyen vonatkozásban mire tanít minket. Először is nagyon fontos az információ, az informálás. Ilyeneket olvastunk itt, hogy Antiókiából elment a küldöttség, és elmondták Jeruzsálemben, hogy mi a gondunk, mi a bajunk, mihez kérünk segítséget. Aztán az informálás. Miután keresték, kutatták és fölismerték az Isten akaratát, megszületett a válasz, akkor megírták a válasz levelet. Mi az, ami tehát itt az informálás vonatkozásában rendkívül fontos? Fontos az, hogy elment a küldöttség. A küldöttség elment, mert élő szóban is el kellett vinni az információt. Azután mi a vezetés feladata? A tanítás. Sőt, a bátorítás. Erről is olvastunk az előbb a Cselekedetek könyvében. Nevezetesen, amikor a választ elvitték, akkor így írja Lukács, ők tehát miután útnak indították őket, le is mentek Antiókiába. Összehívták az egész gyülekezetet, átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak. A vezetés az bátorítást is jelent, hiszen ha elbizonytalanodik az ember, nagyon nagy szükség van a bátorításra. Ha zavar keletkezik a közösségben, és vége megvan egy jó irány, akkor bátorítani kell, hogy abba az irányba haladhassunk. Az informáláshoz tartozott a küldöttségek. Kiválasztottak, meghatalmaztak, ebben az ügyben menjetek, kérjetek segítséget. A jeruzsálemi gyülekezet kiválasztott, meghatalmazott néhány testvért, menjetek, vigyétek a választ, hogy tudják, hogy ismerjék meg. Mi a vezetés feladata? Így a tanítás, a bátorítás. Vezetés feladata, azt olvassuk, hogy összehívták a gyülekezetet, amikor fölmerültek a kérdések. megvizsgálták mindezt az apostolok és a jeruzsálemi lélek. A vezetés feladata, hogy amikor egyetértésre jutottak, amikor nyilvánvalóvá lett, hogy mi az Isten akarata, akkor ezt az irányvonalat megmutatták. Ezt az irányvonalat leírták, elküldték a küldöttséget, nyilvánvalóvá tették, egyértelművé tették. Hiszen ha a kürt bizonytalan zengés tészen, kicsoda készül a harcra. Ha nincs egyértelmű tanítás és vezetés, akkor egy közösség, egy család teljesen elbizonytalanodik, és lassan mindenki a maga feje után megy. A vezetés feladata, ezt is láthatjuk, hogy igei kontroll alatt vezessenek. Nem azt olvassuk, hogy és Péter előállt, és pápai szóval eldöntötte, ez pedig így van, hanem azt olvassuk, hogy mindenkit meghallgattak. Pált is, meg Jakabot is. És leginkább azt olvassuk, hogy Jakab nem azt mondta, hogy szerintem tudjátok, én milyen fontos ember vagyok, és én szavam ezért, hanem Jakab azt mondja, mit is olvasunk Ámos próféta könyvében? Mit is mond az ige? Nem azt olvassuk, hogy apostoli tekintélyünknél fogva, hanem hogy megvizsgálták, kutatták, ebben a helyzetben mi is az Isten szava, mi is a helyes cselekvés. Tehát igei kontroll alá helyezték magukat, és utána erre hívtak mindenkit, így hívtak mindenkit engedelmességre, az antiókiai gyülekezetet is. Mi a vezetés feladata? Feladata, hogy meghatalmazzanak, felhatalmazzanak, hogy elküldjenek szolgálat. Rendkívül fontos. Az antiókiai gyülekezet kiválasztotta Pált és munkatársát, és meghatalmazta, menjetek, és ebben az ügyben keressetek segítséget. A jeruzsálemi gyülekezet kiválasztotta a küldöttséget, menjetek, és vigyétek a választ. És nem azt mondta, hogy hát aki majd gondolja, az majd mondja meg a sógorának, vagy az ő sógora mondja meg megint, és akkor majd csak eljut Antiókiába. Meghatalmazni és elküldeni. Hogy nagyon gyakorlatilag fordítsam le mindezt, amikor egy-egy tábort megnyitunk. Bizonyára sokan emlékeznek, akik megfordultak már a gyülekezeti nagy táborunkban, hogy a megnyitó egyik nagyon fontos mozzanata nem csak az, hogy egy csoportbeosztás, hanem hogy a csoportvezetőket megkérem, hogy jöjjenek oda, és azt is, aki már 5-10-szer bizatott meg csoportvezetéssel, odaállítjuk az egész tábor elé, hogy tudja mindenki, hogy kik bizattak meg, és azokat pedig, akiket először, akkor kértünk, még külön is bemutatjuk pár mondattal. Mert tudnia kell a közösségnek, hogy ki mire hatalmaztatott fel. Mert nem elég az, hogy szeressük egymást gyereket, és menjünk a magunk feje után. Hanem a közösségben a vezetésnek ezt fel kell vállalnia, és a közösségnek pedig együtt akkor el kell fogadni. Azért mondtam, hogy együtt, mert ez azt is jelenti, hogy akkor, ha egy csoportvezetéssel megbíztunk valakit, akkor ez azt is jelenti, hogy én átadtam egy részterületet. Innen kezdve azért ő felel. Mit tanulhatunk meg a felolvasott igékből? Azt, amit így olvasunk majd az Efézusi levélben, hogy minden egyes részt és az egész testet, vagy Krisztus testet, vagy gyülekezetet összefogva ír erről Pál apostol. Így lehet felelősen növekedést munkálni, így lehet szolgálni. Szeretett testvérek, 5. vasárnapja olvasunk bizonyos bibliai szakaszokat, és ezt az 5 ige hirdetést felolvasott 10 bibliai szakasz. Ebben a 2 szóban próbáltam meg összefoglalni, és az első alkalommal ki is mondtam, érdeklődéstől elkötelezettségig. gyülekezetben sokan és sokfélék vagyunk, és emlékezünk a kivetített vagy a kézben lévő koncentrikus köreire, igen, sokfélék vagyunk. Az Isten megszólít, az Isten hív, tanít, vezet, megbíz, mert szeretné, hogy a Krisztus test a gyülekezet épüljön szeretetben, magyarul missziót végezzen. És hogy is van mindez? Lehet, hogy alkalmi érdeklődő vagy, az Isten szeretne tovább vezetni. Lehet, hogy talán már néhány hónapja éve templom látogató vagy. Az Isten szeretne tovább vezetni, hogy templomlátogatóból közösséget vállaló is legyél, gyülekezethez tartozó is legyél. A gyülekezet közösségébe tartozóként az Isten szeretne megbízni szolgálattal, hogy neked is meglegyen a saját feladatod, amivel a közösségben, a közösség építését szolgálod. És hogyha szolgálatokat, mert szolgálata mindenkinek van valamilyen, ezt föl kell ismerni, és föl kell vállalni, de a közösség építésében vannak minősített szolgálatok, vannak, akiket meg kell bízni részterületekkel, legyenek csoportvezetők, vagy nevezhetjük másképpen is, meg kell bízni, munkatársakká kell tenni, és a közösséget valahol vezetnünk kell együtt. Az Isten szeretne bennünket érdeklődőből látogatóvá, látogatóból a gyülekezet tagjává, gyülekezeti tagként szolgálatot végzővé, a szolgálatot végezve, akár még vezetői feladatokkal is megbízva, rövidebb vagy hosszabb időre, vagy csak egy-egy ügyekben, vagyis szeretne missziói feladatokkal megbízni bennünket. Az Úr szeretne tovább vezetni. Nevezhetjük ezt megszentelődésnek is. De most szándékosan inkább ezt mondom, és a mai igehirdetésnek ezt a címet választottam, már a múlt alkalommal a lapra rá is írtam. Evangéliumi vezetés és engedelmesség. Az engedelmesség vezetőre és vezetetre is vonatkozik, de evangéliumi vezetés és engedelmesség szükséges ahhoz, hogy a Krisztus test épüljön. Merjünk egy kicsit gondolkozni azon, hogy az Isten, ha megszólított, kit milyen helyzetben, hol talált meg a megszólító ige. És merjünk személy szerint gondolkozni azon, mi az a következő lépés, amire személy szerint kit-kit az Isten szeretne tovább vezetni. Pál apostol így írt az Efézusi levél felolvasott szakaszának utolsó, igen hosszú mondatában. Az egész test pedig, vagyis az egész gyülekezet, az ő, azaz a Krisztus hatására egybeilleszkedve és összefogva. A különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Az Istennek ez az akarata. Ezt nem nélkülünk, hanem velünk és általunk szeretné munkálni. Nem csak a mi javunkra, hanem hogy gyülekezet közössége bizonyságot tévő közösség legyen. Amen. A 229. dicséret, 229. dicséret mindegyik versét énekeljük. Ő pásztorunk, vezest a te árnyájára. Istenünk életünket megkereső, megszólító szeretetedért. Magasztalunk a Krisztusban fölkínált üdvözítő kegyelemért. Hálát adunk, hogy gyülekezetet hívtál ki a világból, hogy hitben, megszentelődésben előre haladhatunk, hogy szolgálattal akarsz megbízni. Bocsásd meg, Urunk, hogy nehezen halljuk meg, ismerjük fel szabadat. Bocsásd meg, hogy olykor magánvallásunk szerint szeretnénk élni, hogy olykor a szolgálatot összetévesztjű önfejű, néha ráadásul önző buzgolkodásainkkal. Segíts, Urunk, szent lelked által érdeklődőből templomlátogatóvá lenni, templomlátogatóból gyülekezeti tagká válni. Segíts gyülekezeti tagként szolgálatot fölismerni és elvállalni. A szolgálatban, ha kell, vezetés felelősségét is fölvállalni. És segíts, Urunk, szent lelked által, hogy mindezekben néked engedelmességgel a kapott felhatalmazásunk szerint cselekedjünk, hogy a Krisztus test a gyülekezet épüljön szeretetben, és így neved dicsőítessék. Könyörgünk így gyülekezetünk, egyházunk megszentelődéséért, hogy hitben, engedelmes szolgálatban elkötelezett hívők, közösségek élete áldássá lehessen nemzetünk számára is. Könyörgünk, hogy sokan hozzád térjenek. És kérünk, Urunk, mindazokért, akik az életben megfáradtak, akik kilátástalannak érzik helyzetüket, könyörgünk azokért, akik testi erőtlenséggel, betegséggel viaskodnak. Kérünk a szenvedőkért, hozzád kiáltunk a gyászolókért, hogy szívük szomorúságából, az élet kérdéseiből hozzád forduljanak. Könyörgünk a hajléktalanok között tervezett szolgálatunkért, hogy a te áldásod legyen azon is. Segíts bennünket, Urunk, hogy meghallva a te szavadat, a te hívásodat, odaszánjuk magunkat, odaszenteljük magunkat a te dicsőségedre, és így egymás javára. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére. Munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön, örökké. Amen.